A kolozsvári születésnapi tárlat több szempontból is fontos Vetró András számára. Hosszú ideje érzi, hogy törlesztenie kell a várossal szemben. Vagy ki tudja, talán kicsit a városnak is a művésszel szemben. Hisz ha nem is szülőváros a Kolozsvár, mert Temesváron született, életének meghatározó időszakát, tanulmányait töltötte ebben a városban. Szobrász száérésének helyszíne ez a város. Noha a művészi kiteljesedés már Kézdivásárhelyhez fűzi. Nagymesterei Kolozsváron indították el a pályán, Lövitegon, Bretter György és Földes László. És nem utolsó sorban, sőt mindenek előtt édesapja Vetró Artúr, akinek szinte mindent köszönhet. A két művész, apa és fia nem egyszer állított ki közösen, még Vetró Artúr életében, és az édesapa halála után is. Kolozsvár nem csak az adósságok és törlesztések helyszíne, hanem bizonyos értelemben az erdélyi képzőművészet középpontja is Vetró András számára. Az a hely, ahol érzi, hogy meg kell mutatnia magát, ahol jelen kell lennie, neki is és alkotásainak is. Köztereken, templomok előtt, kapualjakban, házak, intézmények falán. Vetró András művészete több síkon bontakozik ki. Köztéri alkotásai, történelmi egyházi személyiségek, egész alakos szobrai, büsztjei, portréi, plakettek több városban, településen ott vannak és köszöntenek bennünket, ha arra járunk. Kis plasztikája, domborművei, rajzai pedig akkor tárulnak csak elénk, ha a művész megmutatja őket egy-egy kiállítás erejéig. Ahogy teszi ezt most Kolozsváron a Művészeti Múzeumban. Születésnapi tárlata eddigi munkásságának reprezentatív alkotásait helyezi egymás mellé, remekül csoportosítva, Bordás Beáta kurátor jóvoltából. A falakon sorjázó rajzok és domborművek az állványokon és a földön elhelyezett szobrokkal együtt kalauzolnak Vetró András világában. Segítségükkel áll össze az az univerzum, amely kétségtelenül a művész sajátja. Jellegzetes figurák népesítik be azt a világot, amelynek történeteit társadalmunk eseményei ihlették. A művész csupán belső világán keresztül visszaforgatva tárja elénk saját értelmezését. Így nyernek létjogosultságot különböző típusok, alakok, hősök, gáthősök, ahogy Vetró András nevezi őket. Kis emberei nap mint nap megvívják küzdelmeiket a társadalmi erőkkel szemben, hol nagyot zuhannak, hol pedig reményteljesen küzdenek, hogy azután óriássá nőjenek. Ha másképpen nem, hát embertársaik szemében. Szeretném, ha szobraim kis tükrök szerepét töltenék be, melyelőtt a szemlélő felfedi majd önnön maga legbensőbb rezdüléseit. Idézem Vetró András szavait, aki így folytatja. Vallom apám gondolatát, ami a kín örömben születendő tett elsőbségét hirdeti a látva lássanakkal szemben. Eddig az idézet, amelyet a művész honlapjáról kölcsönöztem. Vetró András történetei, amelyeket rajzban, bronzban, fában, alumíniumban és különböző anyagokban mesél, az évtizedek során összeálltak, azzá az egészé, ami nem más, mint az élete. A figyelmes és hűséges szemlélő összeillesztvén alakjait, azok történeteit, változásait egy élet rezdüléseinek lehet tanulja. Vetró András sorozatai világról, emberekről, nőről vallott nézetei az élet csodáinak őszinte tiszteletét taglalják. Kimeríthetetlenül. Női alakjai változnak, alakulnak, de mindig is különböző csodák hordozói maradnak. Don Quixote is örök marad számára. Esendőségében mindig is hős, csupán a helyzetek változnak, amihez alakulnia kell minduntalan. Sokszor bohócként csöppenünk bele helyzetekbe, és ugyanúgy kerülünk ki belőlük. Saját megkönnyebbülésünk véget legfennebb fityisztintünk a világnak, amely mást nem is érdemel. Kedvencek, hősök, társak ezek a figurák Vetro András alkotópályáján. Együtt alakítják ennek a sajátos világnak a történéseit. Vetro András maga is érdeklődve szemlélte mindazt, amit ez a születésnapi tárlat kínált, még számára is ennyi év, ennyi munka egy helyre gyűjtve. Nem csak a meghatódás, hanem az őszinte kritika is felvillant szemében, amikor az általa teremtett alakokat és azok történeteit szemlélte a Bánfi Palota három termében. Erről a 40 és még annál is több esztendőről beszélgetünk Vetro András szobrászművésszel. Negyven év, ami itt van. Én azt mondom, hogy csodás, te meg azt mondtad, hogy keserű. Hogy nézed valóban? Azon kívül, hogy most megállapítottad, hogy talán keserű. De mikor ezt így nézed, ezt a 40 évet idézőjelben, mert nyilván nem a 40 év teljes mértékben van itt, hanem részében csak. Mit olvasol te ki ebből magadból?
Keserű groteszk felé is hajlik, úgyhogy vannak milyen humoros dolgok is benne az egész. De most úgy felmértem magam, mert ilyen nagy helységbe, tehát ilyen terjedelmes helyen, ahogy terjedelmesen ki lehetett teljeszkedni, nem nagyon szerepeltem még, úgyhogy ez nekem egy nagy premier. Úgyhogy látom magam. Próbáltam megtalálni valahol magamat, ott Székelyföldön, de innen táplálkoztam, főleg a kolozsvári szellemi alapköveket itt rakták le nekem a tanáraim, Better, György, meg Földes László. Meg ilyenkor nagyon visszatekintek a tanáromra és apámra is, akik egyengedték az utamat, és akik, főleg apám egyáltalán nem kényszerített erre a pályára, tudta ennek a pályának a visszaütőit és az ágas-bogas akadályokat, mert tudta azt, hogy ez egy nagyon nehéz dió. De nem mondta azt, hogy fiam, azt ne csináld. Lehet, hogy akkor már látott valamit, hogy valamit örököltem, valami ikarsznyit az ő tehetségéből, hál' Istennek. Na és az, hogy mit látott, nagyon hálás vagyok, hogy időnként az isteni sugallat a legkülönösebb dolog, ami egy alkotó ember életében van, amikor az a bizonyos ihlet sugallat megkörnyékezi, és akkor mind a isteni szikra, tudod, egyszer csak megvilágul az a kép, amit már csak agyakba szépen át kell vinni. Ne úgy képzeld el, hogy most egy agyag előtt állok, és akkor aztán ott lesz valami, de van így is, amikor a kis női anyasság, meg a termékenység szólamat csinálom, amit nagyon szeretek, bejön egy ilyen indító vonal, és akkor az agyag is ad segítséget, ugyanúgy, mint a fa.
Tehát a szikrán múlik tulajdonképpen minden? Vagy ketté tudjuk választani?
A szikra az nem indul be csak úgy. Óriási nagy élménytár indíthatja el azt a szikrát. Könyvek, élmények, életélmények, filmek, inspirációk, helyzetek. A nagy mutatványaim az a feleségemnek a paszteljeinél. Egyszer csak észrevettem, hogy csinálja ezeket az arlekineket. Na mondom, hoppá, hát ez milyen jó lenne ezt formába önteni. És akkor hozzáolvastam egy kicsit Hamvas Bélának az arlekinjét, és akkor megtudtam egy jó pár dolgot, hogy ez az ember, ez micsoda, ez az emberfajta, a lénye a szabad, és ezt a fajta szabadság felé való kitöréseket próbáltam megfogalmazni, ami ránk jellemző, tehát tulajdonképpen a mi sorsunk, életünk, amikor szűknek érzed azt, amiben beleszülettél, és abból próbálsz te kitörni különböző módon, elhitetve, hogy nagyobb szabadságod lesz.
De ez nem csak az arlekinekre vonatkozik, ez az összes emberedre vonatkozik, hogy kitörni vágyás, de a vágy benne, mert az ábrázolása ennek az embernek az, hogy ő szenved.
Így van, ahogy mondod. Hát itt van például ez az iskola alapító. a Nagy Mózes iskola alapító. Tulajdonképpen Kőműves Kelemen. Egyik legszebb dolgunk nekünk, hogy akkor áll valami, amit felépítesz, vagy amit megalkottál, hogyha a legdrágább gyöngyszemet beleviszed, és beleépíted abba, akkor lesz csak erős az, amit te csinálsz, és akkor lesz hiteles, és akkor lesz sikeres, és a többi. Akkor úgy formáltam meg, hogy a saját testéből hiányoznak a téglák, mert azt már beépítette az iskolába, de közben dialogizál, és kicsit veszekedik az úrral, hogy vajon megvan elégedve tettével, tehát tulajdonképpen ez a szobornak a lényeg, amit én megcsináltam körszoborba is.
De szinte mindegyik veszekszik.
Nem is veszekedés ez.
De a perlekedés ott van.
Perlekedés, de ez inkább ilyen disputa. Disputa, hogy a kíváncsiság kajtja. Nem az, hogy én most verem a mellem, hogy na én ezt most megcsináltam, most akkor erre bólincs rá. Nem. Ez egy fajta olyan dolog, hogy vajon jól csinálom-e, és ezt magamnak is felteszem. Ez a művészekben ezek benne van, hogy jó. Én lehet, hogy jónak látom, de a más is jól látja, hogy...
De mit látsz? Jól csináltad eddig?
Hát így most igen. Ez egy fantasztikus elégtétel, ez most itt, hogy itt ülünk, és körbenézünk, és látom azt, amit te nem tődött. És úgy érzem, hogy jó, amit csináltam. Én meg vagyok elégedve.
Most a kiállításnak is nyilván a címe az, hogy szobrok, rajzok, itt szobrok vannak, rajzok vannak, de ezek a rajzok, ezek többek azért házlatoknál. És a sorrendiség is, hol először a rajz és utána a szobor, hol először a szobor és utána a rajz, mind ahogy mondottad. Miért fontos az, hogy rajzban is meglegyen? Vagy miért fejezed ki magad rajzban is, bronzban is, és esetleg fában is, szinte ugyanolyan mondani valóval?
A Melókó Miklós volt Magyarország egy legnagyobb élő szobrásza, akit idézek, és a katalógusom azt mondta, hogy a szobrásznak nagyon, de nem csak ő mondta ezt, hogy a szobrásznak nagyon kell tudni rajzolni. Meg is mondta, hogy miért. De ezt most nem mondom el. De nagyon kell tudjon rajzolni. Rodentől kezdve Mestrovicsig, hát ezek úgy rajzoltak minden. És az egyik kiállításomon azt mondták, hogy Vetro András szobrász és grafikus. Na mondom, hoppá. Azért még azon a rangon nem vagyok. Rajzolni szeretek, de nem vagyok grafikus. Amikor még a kezdeti fázisban van egy vázlat, akkor zamatos, apám le is írta, hogy mennyire izgalmas még a vázlat, és aztán utána kezdett kidolgozni, ugye, akkor már kicsit veszít abból a zamatosságából a rajz, de rájöttem arra, hogy ha tovább rajzolod a vázlataidat, akkor az már egy önálló műre emelkedhet. Na, és akkor így kezdtem én ezeket a... És máskülön, amikor pihenek egy kicsit, hát nem pihenek, ez a szóval mondva, de amikor nem szobrászkodom, nem faragok, akkor leülök rajzolni. De van úgy is, hogy bemegyek a műterembe, és félrehagyom a mintázást, és most a rajzolásra. Bejön az a bizonyos biogörbe, tudod, amikor fenn vagy, és ezt nagyon ki kell használni. Na, és akkor egy-két nap alatt kijön a rajz, de van, amikor megcsinálom a szobrot is, és akkor újra rajzolom még egyszer.
De ebben mi az izgalmas?
Ezt csak én tudom. De nagyon izgalmas, hidd el nekem, és persze bejön egyfajta másítás is, tudod, a rajzon. Vagy fordítva. Tehát megvan a rajz, jól szépen dolgozva, jön a szobor, hát nem pont úgy. Tudod, ez már jön a következő gondolat, minden, és akkor átmész egy kicsit. Olyan nagyon görcsösen nem rajzolom én le a szobraimat, hanem egy picit másképp. És észrevettem itt, amikor csomagoltam ki a munkákat, hogy hoppá, hát a ránciktáltásból kettő van. De amikor jól megnéztem, hogy hát az egyiknek szárnya van, szárnyas ló, a másik nincsen szárnya. Hoppá, az egyiket jobban felemeli a fejét, meg azt a karvajta még beleharap Prométheusznak az orrába, azt is kétféleképpen rajzoltam le. Tehát van, amikor újra előjön...
De közben eltelt valamennyi idő?
Igen. Nem, ez egy érdekes dolog, de azt viszont éreztem, hogy ha neked bejön egy nagyon jó ötleted, és rögtön nem rögzíted le, és nem öntöd formába, vagy nem rajzolod ki alaposan, akkor lehet, hogy a következő alkalommal ez a gondolat már nem olyan intenzitással jön. Tehát amikor jön, akkor azt meg kell. Hát van egy ilyen önarcképen Pegazussal, ahol én a labirintusból próbálok kirepülni szárny nélkül, és próbálok kapaszkodni a nőbe, a múzsámba, amelyik heveredik a lovon. De hát nem kapom el a csajt, csak a lónak a farkát. Van, amikor elkapod, van, amikor... Na, és az, amikor van ez a jó állapot, ez az áldott állapot, azt viszont ki kell használni. Hát akkor félre kell tenni mindent is. Amúgy is félreteszel mindent, ugye?
De az intenzitást is tudod vázlatban rögzíteni?
Persze, persze. Akkor rögtön kell akcióba lépni.
És mi változik, amikor más anyagban oldod meg? Ez már a kíváncsiság, hogy hogyan mutat, vagy mi?
Igen, mert annyira tömbszerű lett az a bronz, tudod, hogy azt mondta, ez megy fába is. Tehát nincsenek elágazó dolgok, hanem tömbszerű. És akkor átvittem fába, de egész más, mert a fa nem enged meg csak azt a részt, tudod, ami a rönk. Jó, itt most ez nem törvényszerű, mert a mai szobrászatnál, ami fából készült, az applikált, összeácsolt, összekombinált. Most már nem érdekes, hogy széles lehetek, vagy keskeny lehet. De én viszont ragaszkodom ahhoz, amit a fa megenged. Tehát én nem fúrok át.
De azért fúrsz is, nem csak a vésőt használ.
Persze, tehát főleg a negatív és a pozitív formákkal próbálok játszadozni, ahogy azt Henry Moore-nál, a kedvenc szobrászomnál láttam, aki hirdette a negatív formák vitalitását. A negatív forma is lehet vitális, tehát élő, hogyha körbeveszi a pozitív forma, és ezeknek a kontrasztja és a változtatása. De úgy, hoppá, mert itten aztán félreértik egyes emberek, hogy hol, tehát ha sok negatívot használod, akkor gyengíted a formát, igaz, de az ilyen modernebb szobroknál, hogyha ügyesen használod a negatív formát, akkor az nem gyengíti, hogyha a domború forma dominál. Tehát ha a negatív forma dominál, akkor már kérdéses a plasztikai erőssége neki. Ma már a szabályok teljesen fejtetén állnak, most már lehet kombinálni az anyagokat, meg mindent.
Ez számodra is izgalmas, hogy fejtetén
izgalmas, de
vagy nem vonz annyira?
Nem, én elismerem, de én ezt nem művelem. A hagyományos szobrászat, klasszikus szobrászat. Nem a klasszikus stílus, hanem a klasszikus módozata, hogy
és akkor ott van még a plakett, a dombormű. Az a másik műfaja annak, ami már nem teljesen körbejárhatóan van térben, és nem úgy síkban, mint a rajz, hanem az is egyfajta játék nálad, hiszen egész történetek vannak ezen. Van, amikor ott a domborműben meg tud mindazt oldani, amit a rajzon, mert sokszor szoborban azért nem lehet mindent rávinni.
Többet tudsz elmondani a domborművel, mint a körszoborról. Itten perspektívai dolgokat is nagyon kell tudni, az előtérben lévők, a domborultabbak, meg minden, meg a szimbólumrendszereknek a használata, és nagyon kevés eszközzel. Hát ezt magyarázta apám, hogy fiam, mankó, ne tegyél a szobrodra ilyen magyarázó, nagyon magyarázó elemeket, mert akkor hol lesz az élvezet a nézőben, ha mindent a szájába adsz. Hát nem pont így mondta, de na, és akkor egy nagyon-nagyon kevés szimbólumrendszerrel, de sokat mondóan ez a nagy dolog. Ezt próbáltam. Van Egyed Péternek egy 23 buborék írása, egy költemény féle. A Kurszki tengeralattjárónak, a tengerésznek a tragédiái, akik összeégtek ott 23-an, és sorozatban bajuttak haláltusra, adták egymásnak a szeruzát, hogy a bucsú levelet tudják meg én, és a legerősebbnek adták oda, hogy hát ha az majd. De közben jeleket adtak, de hát tudjuk, hogy nem emelték őket, mert ott a turpiságok is voltak, nem lehetett őt kiemelni, ezt az egész tenger alatt, csak 100 év múlva. Na most ez annyira megfogott ez az írással Péternek, hogy rögtön megcsináltam, hogy 3 változat, aztán később még egy 4-et, és ott van egy olyan dolog, amit az előbb meséltem neked a negatív és a pozitív formáról, hogy a gömbök, ahogy elszállnak, és van az egyik helyen egy olyan, hogy a gömbökben a hűlt helyük van. Elszállt a lélek. Ott már nincsen senki, csak a buborékon keresztül száll el a lélek. Ennél a változatnál, amit itt be vannak szorulva tengeralattjának egy kicsi részébe, ahol dörömbölnek, meg imádkoznak, meg lemondanak, meg minden. Hát persze nem így volt, de így képzeltem el. És közben száll el a buborék, tehát a lelkük, hogy elszáll.
De ezeket a történeteket, vagy különböző gondolataidat a világról, társadalomról, eseményekről, stb. Csak így tudod megoldani. Vagy rajzban, vagy ezeken a domborműveken. Tehát te tulajdonképpen a képiségnek, az ilyenfajta történeti képiségnek vagy a robja, nem?
Így van.
Ez mikor alakult ki? Már a kezdetektől?
Hát kialakult a kezdetektől, nem ennyien erősen. Az ember, ahogy szellemileg is gyarapodik, úgy szellemi kincsestára, meg a plasztikai formavilág és módszereit, mint gazdagítva, egyre terebélyesedik ez a dolog, és valahogy kiteljesedik. Az elején nem volt ennyire erős. Visszanézve a régi fényképeken az óraimat, azért persze, hogy vannak erőtlen dolgok, amikkel vakarom a fejem, hogy hát ezt jobban is megcsináltam volna, de telik az idő, hogy az ember azért jobban, alaposabban, nem tudom is, hogy mondjam. A fejlődés szó azt nem, a művészetben nem lehet használni, ebben volt vitatkozásunk az órákon, hogy messzi fejlődés. Az ősembernek a gyönyörű barlangrajzai, ezek olyan modernek, hogy vannak olyan művészek, akik olyasmiket csinálnak ma. Olyan szerű dolgokat, ilyen UFO, meg mit tudom én, mi csodákat. Rosszabbul.
De valamivel kell helyettesíteni ezt a szót, meg gondolom azért gyötrelmek árán jutottál oda, hogy mindazt meg tud mutatni.
Így van, gyötrelem, ez egy nagyon jó szó. Vajudás, gyötrelem, meg az, amit az előbb mondtam, olyan jó-e, amit csinálsz. De most már ezt a kérdést már nem teszem fel úgy magamnak, mert volt egy pár jó kiállításom, és a visszajelzések, az őszinte visszajelzéseket azért úgy le tudtad szűrni. Én már így az embereket figyelve, mert már az alkotói mi voltam, jó voltából, én nagyon jó emberismerő kezdtem lenni. Most ilyen idősebb koromra. És nagyon a reakcióktól kezdve, meg az ilyen visszajelzéseket, azt nagyon le tudom szűrni, vagy mérni azt, hogy őszinte, vagy nem őszinte. Engem már így átejteni nem lehet. Hát itt van, a hátunk mögött van az a bohóc, amelyik fügét int a közönségnek. Az is egyfajta olyan dolog, ami úgy érzem, hogy nem a magam nevében szólok itt, hanem nagyon sok művész, itt beleértve a színészeket is, akik nem mindig kapják meg azt, amit megérdemelnek. És akkor azt mondom, hát akkor ez nektek.
Apropó bohóc, és apropó Don Quixote, és apropó a nők különböző módon, ezek sorozatok. Ezek köré nagyon-nagyon sok minden írható, csoportosítható, a te világodból kiindulva természetesen, de mindegyik társadalom kritika, az embernek is valahol a kritikája. Miért ezek a figurák? Miért az Arlekin? Miért egy Don Quixote például?
Ezek az úgynevezett gáthősök. Nincsenek megelégedve, valami jobbat akarnak, elől mennek, megütik a bokájukat. Mindig izgattak ezek az emberek. Az elöljárók, azok, akik kitörik a nyakukat a többiekért. A közért tevő, a közért tevékeny embereknek a sorsa, meg minden. Ez nagyon izgatott. És akkor itt van a Don Quixote, ami ez csak egy ürügy, meg a Prometheus, meg az Icarus. De az Icarus zuhanása, ami itten csak rajzban van, meg sajnos a munkám az annyira súlyos, az egyik legjobb munkám. Tulajdonképpen az a fő munkám, az Icarusnak, az a domborműve, ahol az apjával felrepül, és tudja azt, hogy el fog pusztulni, de a nyomát ott hagyja a napba. Ez a lehetetlen, amit senki nem tud megcsinálni. Se a tudó, senki. A művész igen. Nem tudom hány ezer fokba ott hagyja a nyomát. Ilyen nincs. És mégis van. Na de ezzel azt mondom, hogy ott hagyom. Én elpusztulok, de a nyomomat ott hagyom. Ezek az emberiségnek a legszebb mondái, vagy amit megteremtett, és ezek izgatják az embert. És akkor ezeket a dolgokat aktualizálja a mai ember. Nincs új a nap alatt. Az, amit itt látsz, ezt évezredek óta csinálják. csak egyedi módon mindenki másképp. Ez a csodálatos a művészet, hogy variáció végtelen. És a meghatározás a művészetnek, hát azt se lehet meghatározni, mert Kő Pál az egy nagyon nagy szobrász. És a riporternő, egy írónő kérdezi a Kő Pálit, hogy művész úr, mondja meg nekem, mi az, hogy szobrászat? Mi a szobrászat? És Kő Pál azt mondja, nem tudom. Pont, mert annyi minden van.
Erre a történetiségre kicsit visszatérek meg arra, mit mondott édesapád, hogy nem szabad azért szájbarágós lenni. Ezzel te küszködsz, hogy nehogy az legyél, mert történetisége miatt a munkáinak nagyon sok rejtettebb vagy nyilvánvalóbb üzenete, szimbolikája van.
Amelyiken túl van, az nem a sikerült munka. Én nem térhetek ki itt a válasz elől, tehát az, ahol túl sok narráció, narratív elem, ahol túl sokat magyarázok, az már, és ezt észrevettem, tudod, és ezt nem is hoztam el. Ahol túl magyarázom a dolgokat. Vagy vannak olyan domborművek, amik nem mondanak semmit. Ez érdekes, hanem csak egy szimpla illusztráció, például a Szent László. Na, de viszont a Szent Lászlónál van egy érdekes dolog, mert ott például Jánó Mihály, hogyha megnézni ezt a Szent Lászlónat, de mi nem látta, de ha megnézni, akkor biztos, hogy kritizálna, mert hát nem, ez nem Szent László. Hát ezzel most mit csináltál? Tehát most lemásoltál? Mondom, nem. Én csak elindultam a freskóról, a Szent László freskó, nagyon szépek, nagyon tetszik, nagyon izgatnak, de az a ló az egyedi, ami ott van a falfestményen, de azért mégis az én lóvamat, a lófejemet tettem rá. És az a Szent László, az az én Szent László, nem ez a Hermás Szent László, amit általában a művészek onnan indulnak ki. Egy szakállas. Én próbálok egy olyan Szent Lászlót, ami ki tudja, hogy nézett ki. Na de azért Szent Lászlós legyen. Mert van, amikor olyan Szent Istvánok jelennek meg, de még egyáltalán nem Szent István, hanem inkább Dózsa György. Tehát nagyon kicsin múlnak ezek a dolgok. Úgyhogy az, amit te mondtál, az nem mindig sikerül, és van, amikor túl lősz a célon, és egy kicsit túlmész. Itt tulajdonképpen a híres embereknek a portréi sem sokat mondóak, viszont az nem is olyan könnyű dolog. Itt most tudod, mi jut eszembe Petőfi Sándor, ami emblématikussá válik, és nagyon sokan elkészítették, és hogy eszembe jut Gergely István szobrász, az összes nagyokat megcsinálta, parókiákon, plébániákon, minden. És én akkor voltam nála, amikor a Petőfivel kínlódott. És ez az ember, aki mindenkit tökéletesen megcsinált, Petőfit akkor nem csinálta meg. És elő volt téve az összes Petőfi ábrázolás, ami létezett. De aztán évek után csak megcsinálta. Tehát egy nagyon emblematikus embert nagyon nehéz megcsinálni.
Ezeket az úgynevezett hőseidet te mindig esendőnek ábrázolod. Karizmatikusak, erősek, izmosak, és mindig zuhannak. Valahol a felemelkedésüket néha-néha, vagy annak reményét próbálod elrejteni?
Lehet, hogy én is esendő vagyok. De tudod, az ember is valahol magát is teljesen tudattalanul, vagy nem tudatosan valahol egy kicsit becsempészi magát valahova, de nem veszi át teljesen azt a szerepet, meg minden.
Don Quixote például, vagy bármilyen hősöd véget ér bármikor is valahol? Vagy ezek végig kísérnek téged? Mert sok van belőlük, tehát számtalan módon mutatod meg őket, számtalan történetben, meg helyzetben. Ezek mindig ott vannak, és a te alakulásod függvényében is alakulnak esetleg ők is?
Igen, hát ez egy jó kérdés, látod, mert Don Quixote, nem tudom, hogy 15-16 variációban van, volt, aztán most már nincsen, de ez mindig időnként előjön. Mert azt a melszobrot, amit láttál, azt most csináltam. Mert azt mondta magamban, hoppá, álljunk csak meg, hát ez mind dombor, de hogy nézhetne ki ez egy melszoborba? És akkor a nőjét, meg a lovát, azt nem volt, hogy oda tegyem a feje tetejére, hanem van egy kicsi pajzsa, de kis ott oda becsempésztem legalább a lovát és túlszínéját. De ezen kívül biztos vagyok benne, hogy még lesz ebből. Mert ez egy annyira vonzó téma számomra, amit nem lehet abbadni. Ezt végtelenségig lehet. Mert itt tudod, mi van, variáció van. Van, amikor győztes vagy, amikor leszegényedett, amikor húzza a lovát, azt a gíres lovat, mert már nem tud tovább menni, mint hogyha szélfújás, mint a Szibériában lenne. De van, amikor győzedelmes, van, amikor jókedvű, van, amikor furfangos, lehajol, és ott tizélgeti azt a kicsi akadályt, ottan hát, ha neki tud menni furfanggal, tehát ott van a Székely Don Quixote-m is. És ahogy nőttek az unokáim, ahogy szaporodtak az unokáim, úgy lett egyszer csak kettős anyaság.
Az életed ott van ezekben a figurákban tulajdonképpen.
Például most Márton Árpi-nak a születésnapi kiállításra Csíkszered Ámon jut eszembe, ahol nagyon örvendetes az, hogy a létező művészek mind ott voltak. Ilyen látványban nagyon ritka van a részed, amikor ünnepelünk egy embert a születésnapján, és akkor kicsit a megnyitó szöveg olyan volt, hogy na hát akkor most a mester, hát akkor most, nem mondták ezt ki, de hogy úgy érződött, hogy na most ez itten aztán leltár, és akkor kész. Árpi szépen oda mondott, hogy emberek, én még dolgozok. Én még fogok csinálni, nehogy azt így, nem így mondta. Csak azért jutott, hogy ez most nem egy lezárt holmi, hogy kész, na, ez a végállomás, nem. Valamikor Kosztán Jenővel kitámadtak ott, valamit terveztük minden, és valami idősebb hölgyek kitámadtak, hogy ilyen, már nyugdíjba kéne menjen ez a két művész, mert ez már badarságokat csinál meg minden, és akkor szépen visszaírtam, 80 éves, idős, aggastyánkorú nagy művész is tud óriási műveket csinálni, nem a kortól függ. Nálunk a kor az másképpen számolódik.
De vannak olyan alakjaid, amik korfüggőek voltak, vagy időszakfüggőek voltak az életedben, ami csak valamihez kötődött egy-egy ideig?
Hát amikor konkrétan valakit csinálsz, akkor, de nem, ez nem. Viszont arra büszke vagyok, hogy a tanáraimat, akiket itt látsz, nem tudom, hogy más is megszobrozta. Mindegy, lehet, hogy megszobrozták, de én így állítok emléket a tanáraimnak. Ahogy én az egyetemet elvégeztem, akkor én rögtön elkészítem. Őket.
Például az anyaság csodálata, misztériuma, ami azért nagyon erős vonulat azért a te munkásságodban. Ez is így végig kísért feleséged, lányod, unokád, stb.
Persze. Sajnos, amit itt nem tudtam megcsinálni a fából készült szobraimmal, főleg a nőkkel, ugyanis a műteremben maradt még vagy 8-10 ilyen anyaság. És nekem van szándékomban ezeket úgy kiállítani, hogy ilyen szoborcsoport tud egybe, de a vékony lány, a hajadon, az áldott állapot, ugye a nagy hasú, megvan, következik. Utána a félig kijött, és még nem jött ki, de a belátott, a hasba belátott, amit mi már meg tudunk mutatni. Az orvos se tudja megmutatni, de mi meg. Mert egyszerűen lerántjuk a leplet a hasfalról, és ott van a kis kölvinc. És utána az egészen kijött gyerek, és akkor ha már a lába között, vagy a térden egyensúlyozó gyerek, érted? Tehát egy ilyen sorozatot, ami nem egy időbe készült, hanem különböző szakaszokban. És ez így jött. Ilyen fázisok, amik, ha megnézed egyszerre, akkor azt gondolod, hogy hát ez egyik hónapban, és én nem, ez évek teltek el, ami hoppá, csináljuk csak meg ezt a...
Ez számodra is egy ilyen csoda volt, mert sokat foglalkozol vele.
Hát a genézis az tényleg egy csoda. Amikor a tévében vannak ezek az embriós és megtermékenyített petesejt, meg tudom én, ezek a dolgok, ezek rendkívül izgalmasak. És ezt nem csak én csinálom. Tehát az, hogy teremtődik meg a teremtés, a misztérium, az, ami mi is teremtünk a semmiből, ugye? Jó, nász, ott van a csellistám, amelyik összeolvad, leány összeolvod a csellójával. Hasonlul a hangszerével. Amúgy is hasonlít a női test a csellónak a törzsével, és akkor ez egybe van. És a konty, az pedig az a csigavonal ott a végén, és mindjárt ott van a nász is, meg minden, és a muzsika, és minden hullámzik, mint ahogy a zene hullámai, és az életnek a szimbóluma és a hullámvonal. Na, és így születik meg a zene, a muzsika.
Térjünk vissza a nagy emberekhez, mert ugye szó volt arról, hogy Petőfit nehéz volt megoldani. Neked nehéz őket megoldani?
Van, ami könnyen megy. Hát, itt nagyon, nagyon kell ismerjét azt, hogy ez az ember mit csinált. Itt eszembe jut most apámnak a Ferenczi Béniről írt Petőfit, amit Ferenczi Béni csinált. Ez egy gyönyörű írás, és azt megírja, hogy miért jó az a szobor. Na most én Petőfinek csak az arcképét készítettem el, de ott van például Barcsai Jenőt, egy fényképről dolgoztam, de volt szerencsém ismerni, és tudom, a munkásságát is nagyon ismerem, tehát úgy próbáltam megközelíteni. De nagyon nehéz azt, hogy egy arcon keresztül te visszaad azt az embert, ahogy a köz ismerte, ahogy elvárja, ugye? Mert voltak nekem olyan dolgaim, a visszajelzéseim, hogy nem fogadták el, mert túl fiatal. Az sem mindegy, hogy melyik képét fogalmazott meg, a fiatalkorit, vagy az már a fiatalkor, az már még nehezebb, mert akkor még nincsenek határozott vonások, meg minden. Na, a Dzsida Jenőről, a Psalmus Hungaricust, ahogy olvasod, hogy hallod Sinkovicstól, meg ezektől a nagy művészektől, az egy hátborzongató, az egyik legbetyárabb verseknek. És van neki egy-két jó fénykép róla, és nagyon szeretném, hogyha a Fürdő utcában már ott lenne az emlékházán, mert itt van Kolozsváron a domborművem, csak várom, hogy engedélyezzék, hogy feltegyék. Ez még egy adósság, lelóvást tudott Kolozsvár felé.
Az elvárásokkal szembe szoktál menni, vagy valamikor ilyen esetben a megrendeléseknél azért ezt figyelembe kell venni?
Most beszéljek a pofonokról, de lehet, hogy akkor megérteni a közönség, hogy miért vagyok én ilyen keserű. Mert bizony nagyon sok nem fogadták el olyan szobrokat, amiket hozzá nem értésből, tehát hozzá nem értő emberek ítélkeztek róla. Mert a hozzáértő emberek, akik műtermemben látták, azok azt mondták, hát ez igen. És akkor most mit higgyek? Csiha Kálmán porosodik, Luther Márton porosodik, Szent László mellszobor porosodik, a Molnár József, amikor remek ember volt, és ott Kézdivásárhelyen egyik a legértékesebb ember volt valamikor, annak most sikerül a fiataloknak felállítani a mellszobrot, de adakozásból, meg ilyen licitekből, meg mit tudom én, tehát nem megrendelés, hanem fiatalok, akik előtt le a kalappal, mert azokról az elődökről, akik nem is ismertek, most kezdenek tanulni róluk, és megtudták, hogy mekkora ember egy. A szobra az is porosodik van 20 éve, és most sikerül azt. Úgyhogy tulajdonképpen ez a sok keserűség is. Ezek a dolgok hozzájárultak. Én már nem is panaszkodom. Hát most volt nekem egy jó húzásom, hogy nagyon meg vagyok magammal elégedve, hogy Szilveszter Lajosnak mellszobra lesz Csernátomba, Varga Mihály részéről, aki nekem tanítványom volt. És gondoltam egyet, hogy hát jó lenne, ő általa többek között kerültem én 3 székre, jó helyre. Ezért volt egy adósságom az ő emléke felé is. És elkészítettem. Kiállítottam Szent Györgyön, és kíváncsi voltam, hogy Szent Györgynek kell-e. Most hallottam meg, hogy lehet, hogy lesz belőle valami. Tehát vannak ilyen kicsit olyan székely kiállásaim, hogy na most csak azért is, de nem csak azért is, hanem ez az ember megérdemel, hogy Szent Györgyön is legyen szobra, és most úgy néz ki, hogy lesz. De aki látta, Farkas Árpád és még egy-kettő, azt mondták, hogy nagyon jó. Tehát ez nekem elég tétel. Színészekkel mindig van nagyon jó élményeim, hogy Viski Árpád bejött egyszer a műterembe, szembenézett a szobrokkal, és azt mondta a Benedek Elekre, ez nem Benedek Elek, ez egy öreg bácsi. Ez nem író, ez öreg bácsi, igaza volt. És amikor kicsit arrébb nézett, Szilágyi Domokos, ez igen, ez Szilágyi Domokos, ez a költő. Ezeket elfogadom. Vagy Farkas Árpi, Petőfi mellszobrom, agyakba volt, és mondom, Árpi, gyere, nézd meg, hát te ismered ezt az embert, tehát én itten próbálok valamit hozzáférkőzni, hát ha valamit. Mondjál már valamit! Belenézett a szoborba, egészen közel, biztos beszélgettek. Én azt se tudtam, hova bújjak, semmi csend, semmi szöveg, és egyszer csak megszólal, és egy ilyen egysoros verset ott költött rögtön. Ős kamasz szíve lüktet, valami ilyesmi. De hát ez egy bődületes élmény volt, amikor belenéz a szobromba, és ott költ valamit. Ez volt a véleménye. Na mondom, hát ha az a szobor félesség elindította őt erre, akkor ez egy nagyon.
Nemrég egy szobrász azt mondta, hogy a köztéri szobrait, amikor látja, mindig a hibákat látja benne. Te is így vagy ezzel?
Így van, így van. Sőt, nem csak akkor, hogyha egy időben nézed a szobraidat valakivel, akkor te is másképpen nézed. Ez egy nagyon érdekes dolog. Hoppá, akkor kritikusabb szemmel, nem tudom ezt mi hogy van, de kritikusabb szemmel nézed, levet közöl. Akkor, amikor a másik szempár is nézi, és még hogyha hozzáértő is, akkor az rázós. Igen, csak hogy ezek már ilyen visszafordíthatatlan dolgok, ami már kint van, azt sajnos ezt le kell nyelni. Az...
Na de a keserűség, s a feltörekők, s a remény, ami talán el van itt valahol rejtve, itt van né bohócod, amelyik tulajdonképpen figyisztint a világnak. Csinálod te is ezt? Megcsálod ezeket? S azt mondod, hogy ezek vagytok, de...
Jaj, hogy ezek de? Hát nem mindegyikkel. Időnként, hál' Istennek, nem állandó ez a dolog. Hát most miért hazudjak, hogy voltak, mondom, nagyon sikeres kiállításaim, ahol visszajelzések.
Nem csak én az attitűdödre vagyok kíváncsi.
Annyira kiismeretetlen, nem csak a művész ember, hanem az ember egy általában. És annyira ellenmondásos, annyira sok arcú. Sok arcú, hát itt van a titok eltedve, és sok arcot nyomunk mi egybe. Sok nehezebb dolgunk van, mint az, aki csak lerögzíti azt a pillanatot, ugye?
Beszéltünk arról, hogy Márton Árpád és szinte le akarták zárni az életművet, és akkor én most újra az elejére kanyarodok vissza, amikor a 40 évet néztük, hogy gondolom, hogy semmiképpen nem lezárás, de valahol egy vonalhúzás ez? Igen. Egy ilyen kiállítás?
Nem tudom, hogy nevezzem ezt. Itt életműről beszélgettem én, aztán gondolkoztam, hogy valami határkő, de inkább az, hogy Kolozsvár felé lerúgtam az adósságot. Én itt most egy kicsit megnyugodtam.
Cívfájdalmad az, hogy elkerültél innen?
Nem, csak hogy, hát itt valamit tudok bizonyítani, mert nem tudom, rosszul mondom el, de hogy én dolgozom, és még alkotókedvem jó, nagy. Van egyfajta bizonyítás itt Kolozsvár felé, hogy...
Mert Kolozsvár hogy, olyan, hogy, hát hogy igen, bizonyítani
igen,
kell?
Igen, igen. Kolozsvár ezt megérdemli, ez a 20 nem tudom hány év, amit itt töltöttem. És úgy is fogadtak itt, nagyon-nagyon szépen fogadtak, és én nem nagyon gondoltam, hogy itt vala lesz nekem kiállítás. Én nem vagyok az a törekedő, mindenképpen magamat megmutató valaki, de ez nagyon jól esett, ez a meghívás.
Akkor összegzésféle lehet egy ilyen, hogy így egybe látsz?
Igen. Igen, igen, egyfajta. Nem leltár, hanem összegzés. Így sose láttam a munkáimat. És nagyon köszönöm ennek a Bordás Beának, hogy egyfajta csoportosítást csinált, és úgy, hogy van egy átmenet egyik teremből a másikba, amit nagyon ügyesen ráérzett, és ezt nagyon-nagyon köszönöm neki, mert híres emberek egy csoportban, szóval így szépen így vezeti a nézőt a különböző műfajokba, meg témába, meg minden. Tehát fel van építve, ki van gondolva ez az egész elrendezés, amit én egyedül nem tudtam volna megcsinálni.
András szobrászművész kétségtelenül bizonyított, és lerúgt mindenféle adósságot, kötelezettséget, nem csak városaival szemben, hanem azokkal is, akik történeteinek részeseivé váltak, vagy válnak valamilyen formában. Ahogy a beszélgetésben is elhangzott, egyfajta képzeletbeli vonalat lehet húzni, már ha nagyon ragaszkodunk hozzá. De Vetro András hősei valószínűleg nem fognak ezekkel a mérföldkövekkel foglalkozni, mert továbbra is élni fogják a maguk életét, amelyet alkotójuk szán nekik. Reméljük, hogy még nagyon sokáig. 70. születésnapján erőt, egészséget és szobrok sokaságát Don Quixoték és Árlekinek igazi szárnyalását kívánjuk Vetro András szobrászművésznek. Ünnepi kiállítása október 21-ig látogatható Kolozsváron a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban. Zene.